Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomolyfelhővel, ma nyugaton, délnyugaton, holnap északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap 30 és 34 fok között alakul.
Felfedező a tudomány világáról.
Világhírű, világcsavargó matematikus Erdős Pál egy sejtését 80 év alatt egyetlen matematikus sem tudta bizonyítani. Most egy mesterséges intelligencia megcáfolta. Ember, kutya, családi törpemalac. Hogyan dolgozzák fel a hangokat? Magyar kutatók egyedülálló kísérleteiről számolunk be. Végül pedig madárdalok, csíp-csirip nyelvjárások. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Munkatársammal, Schwarz Nórával azonnal kezdünk, tartsanak velünk!
...1983-ban megkapta a matematikusok egyik legnagyobb megkapható díját, a Wolf-díjat. A hivatalos indoklásban matematikai munkássága között sorolják fel azt, hogy személyesen serkenti a világ matematikusainak munkáját.
Részben előadások folytán, részben sokat utalok és sok emberrel beszélgetek.
A 20. század egyik legjelentősebb matematikusát, Erdős Pált hallják egy 1988-ban készült felvételről.
Részben közös cikkeket írok sok emberrel, és sok problémát vetek föl, amelyek általában azért elég szerencsések voltak. Persze volt egy pár probléma, majd később nem tűnt föl érdekesnek, vagy rosszul volt fölvetve, vagy pedig triviális volt. Azt nem is mondom, hogy a hibás volt, mert az néha az ember egy rossz sejtést mond, az ugyanolyan jó, mint egy jó sejtést mond, megindított egy új fejlődést. A Szemerédi megoldott egy Turánnal való sejtésünket még 1930-as évek elejéről, ezért $1000 ígértem. És Szemerédi ezt megcsinálta 1972-73-ban.
És miért tűz ki díjakat? Ez nem minden matematikusnak szokása.
Ezt még elkezdtem nagyon régen, mikor nagyon kevés pénzem volt, akkor $1 ígértem egy problémáért, és így növekedett ez lassan. Az első komolyabb díj az $20 volt 1954-ben. Egy Ladóval való kérdésünket oldotta meg Speckkel, amiért $20 ígértem.
Erdős Pál egyik sejtését 1946 óta nem sikerült bizonyítania egyetlen matematikusnak sem. Teljesen laikusan fogalmazva, a végtelen kockás füzet problémájáról van szó, de mivel a kockás füzetben egyáltalán nincsenek kockák, jobb, ha négyzetrácsokról beszélünk. Nos, Erdős sejtését ennyi év után megcáfolta egy mesterséges intelligencia, mégpedig az OpenAI vagy OpenAI cég egyik konstrukciója. Pach János matematikust, akadémikust kértem a hír értelmezésére.
Erdős Pál óriási hatással volt ránk, és futball hasonlattal élve nagyon jól látott a pályán. A matematikának nagyon sok területét belátta, ismerte, és sikerült olyan kérdéseket föltennie, amik a matematika különböző területeit kötötték össze, sok közöttük a nagyon mély kérdés, és az egyik ilyen probléma volt, egyik kedvenc probléma, ez 1946-ban publikálta, de akkor már azt írta abban a cikkben, hogy ő már sok éve gondolkodik ezen a problémán, csak hát sajnos nem ért el fontosabb eredményeket, hogy ha veszünk N pontot a síkban, akkor ugyanaz a távolság maximum hányszor fordulhat elő közöttük. Úgy szeretnénk venni a pontokat, hogy a távolságok között sok olyan legyen, amelyik egyforma. És a legnépszerűbb, a legjobb távolságot összeszámoljuk, hogy hányszor fordul elő, és azt szeretnénk, hogy az minél többször forduljon elő. És Erdős azt sejtette, hogy a négyzetárcs a legjobb, hogyha abban megkeressük, hogy egy távolság hányszor fordul elő a legtöbbször, az lesz a legjobb. És ez az, amit most az OpenAI minden matematikus segítség nélkül megcáfolt, egy olyan konstrukciót talált, amiben a legnépszerűbb távolsága sokkal többször fordul elő, mint a négyzetes pontjai között.
Erdős gyakori szórakozása volt, hogy a sejtéseinek a bizonyítását kvázi kiadta feladatként, és célprémiumot lehetett érte kapni. Ezt a sejtést Erdős kiadta-e így kérdésként?
Hát tulajdonképpen már 1946-ban, 33 éves korában nagyon nagy nemzetközi tekintélynek örvendett, úgyhogy ha volt egy olyan sejtése, amit ő nagyon szeretett, és rengeteg embernek elmondott, akkor ez nem kellett pénzdíj, hogy ezen gondolkozzanak az emberek. Nem kiadta, hanem hát lecsaptak rá, mert egy gyönyörű kérdésről van szó, gyönyörű sejtésről van szó. És ráadásul a matematika fejlődését tulajdonképpen ez a sejtés és néhány más kérdés, amit pontok közötti távolságok eloszlásáról föltett, nagyban befolyásolták. De valóban erre is ajánlott, nem tudom én, 500 vagy 1000 dollár pénzdíjat, amit hát most érdekes lenne, hogy oda ajándékozna az OpenAI cégnek, amelyiknek a vagyona 150 milliárd dollár körül mozog.
Tudjuk-e, hogy mit tudott a mesterséges intelligencia, amit az emberek az elmúlt 80 évben nem?
Ezt nem tudjuk, és szerintem még jó ideig nem fogjuk tudni. Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Tudjuk néhány olyan elvet, ami alapján ezek a kutatóprogramok születtek, és ezekben nagy szerepet játszottak elméleti matematikusok, de hogy ennek hol van a határa, azt még messze nem tudjuk, de bizonyos dolgokat tudhatunk. Azt tudhatjuk, hogy a matematika oktatást teljesen át kell változtatni, mert hogy rendezünk meg olyan versenyeket, amin a föltett kérdéseket, hogyha valaki előtt ott van egy telefon, vagy pedig a szemüvegébe be van építve egy kamera, amelyik az internettel kapcsolatot tart, akkor egy másodperc alatt a mesterséges intelligencia megválaszol. A másik, hogy oktatnak matematikát azok a tanárok, akik tulajdonképpen, hogyha beírják a ChatGPT-be, hogy készítsél egy programot, amelyik 10 előadásban a matematikai analízisbe bevezet minket, akkor egy percen belül ki fog köpni egy csodálatos tankönyvi stílusban készült, szinte kész szöveget, feladatokat is fog ehhez produkálni, azokat a feladatokat a diákok meg tudják ChatGPT segítségével oldani, és aztán az egészet a ChatGPT-vel ki lehet javítatni, tehát itt világos, hogy új dolgokra van szükség. Tulajdonképpen az is nehéz, hogy mire készítsék föl a matematikusokat, milyen képességeket kell majd fejleszteni. Mert hogyha tényleg ennyire jó lesz a mesterséges intelligencia feladatok megoldásában, akkor devalválódik annak az értéke. Tehát valószínűleg az lesz egy igazán fontos készsége egy matematikusnak, hogy jó kérdéseket tud föltenni. De ahhoz, hogy jó kérdéseket tudjon föltenni, ahhoz valami módon látnia kell a pályán, mint Erdősnek.
Tehát akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy arról azért nincs szó, hogy a matematikusoktól a matematikai problémák megoldását átveszi a mesterséges intelligencia, vagy egyelőre még erről nincsen szó?
Hát egyelőre erről még nincs szó, de persze ez is benne van a pakliban, hogy a feladat megoldásban sokkal jobb lesz a mesterséges intelligencia, és biztos, hogy sokkal jobb lesz, de azt a szerepet, hogy jó kérdéseket tegyen fel, az valószínűleg még egy jó ideig nem tudja átvenni a matematikusoktól. Nincsen matematikai szemlélete egyelőre ezeknek a mesterséges intelligencia programoknak, amennyire meg tudjuk ítélni. Az a jó matematikus, aki meglátja, hogy mi az a kérdés, ami milyen fekvő problémákhoz vezet, és aminek a megoldása alkalmazható lesz nagy valószínűséggel más feladatok megoldására is, és esetleg alkalmazható lehet fizikában, csillagászatban és egyéb tudományokban. És például ennek a távolságos Erdős problémának az esetében rögtön levonták matematikusok a tanulságokat, hát egy olyan kapcsolatra világított rá a bizonyítás, amit eddig senki nem aknázott ki, és május 20-án tették közré ezt az OpenAI cikket, és azóta ezt a módszert matematikusok vagy mesterséges intelligencia segítségével, vagy anélkül, ez néha nem teljesen világos, alkalmazták más fontos feladatok megoldására, és hát nekem különös öröm, hogy ezek között a feladatok között sok erdős feladat is szerepel, azért különös öröm, mert ez a terület közel áll hozzám, és egy csomó olyan kérdés van, amire hát kis túlzással azt mondanám, hogy odaadnám a félkaromat, hogyha tudnám a választ. És lehet, hogy ezek most a következő néhány évben elérhetővé válnak.
Akkor ezek szerint nem esett kétségbe, amikor kiderült, hogy egy erdősejtést éppen egy mesterséges intelligencia cáfolt?
Nem, egyáltalán. Én rendkívül izgatott vagyok, elkezdtem játszani ezzel a dologgal, és próbálom megtanulni, hát nyilván az esélyeim sokkal kisebbek, mint valakinek, aki ma van matematikusi pályája elején, de megpróbálom kideríteni, hogy mik azok a határok, amire az ember tudja használni a matematikai kutatásban ezeket a módszereket. De ismerek olyanokat, akik ettől megijedtek, és hát egyébként indokolt, mert tényleg nem látjuk pontosan, hogy a matematikus munkát mennyire fogják megváltoztatni ezek a mesterséges intelligencia programok. De ez egy kis sarka a valóságnak. Természetesen a matematika az az élet olyan területei közé tartozik, amit a legkönnyebb formalizálni. Tehát tulajdonképpen amióta a sakkozógép megveri a világbajnokot, és az önvezető autók ilyen ragyogóan közlekednek az utakon, azok után nem meglepő, hogy a matematikában is rendkívül hasznos a mesterséges intelligencia. De óriási változások lesznek, amik nem csak a matematikusokat fogják érinteni. Hát azt is mondhatnám, hogy kit érdekelnek a matematikusok. Az egész társadalmat fogják érinteni. Senki sem tudja, hogy ez milyen mértékű munkanélküliséghez fog vezetni. Senki sem tudja, hogy a megfigyelésnek és a központi irányításnak milyen szintjén fogunk elérni ennek következtében. És mint említettem, persze az oktatás is kulcskérdés, hogy az, hogy fog megváltozni, de én bízom benne, hogy hát ezt is meg tudjuk szelídíteni.
Pach János akadémikust hallották arról, hogy a világhírű, világcsavargó matematikus Erdős Pál egyik sejtését 80 év után egy mesterséges intelligencia program megcáfolta. Összeállításunkban Erdős Pál is megszólalt egy 1988-ban készült felvételről, a riporter Korándi József volt. Egy parányi lépéssel közelebb az emberi beszéd kialakulásának megértéséhez. Családi kutyák, családi malacok és emberek agyműködésének közvetlen összehasonlításával az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének munkatársai azt vizsgálták, hogy a három evolúciósan távoli emlősfajnál milyen agyi folyamatok állnak a hangfeldolgozás hátterében. A világon elsőként végzett kísérletekről Andics Attila agykutató, a neuroetológiai kutatócsoport vezetője beszél.
Embereknél tudjuk, viselkedéses, meg különféle agyi bizonyítékok is vannak rá, hogy azok a hangok, amelyek egy másik embernek a szájából jönnek ki, azok nagyobb agyi érdeklődésre, agyi figyelemre tartanak számot, tehát ezeket elkülönülten, sőt preferáltan dolgozza fel az emberi agy. Korábbi kutatásainkban megmutattuk, hogy a kutyánál is erősebb agyi válaszok jönnek olyankor, amikor fajtársaktól származó hangadásokat hallanak, ezeket dolgozzák fel, mint amikor egyéb hangokat. Abból, hogy mi kutyáknál is ezt láttuk meg embernél is, abból arra következtettünk, hogy ez talán egy ilyen általánosabb dolog lehet, de hogy milyen mechanizmus van emögött az agyban, illetve hogy a fajtárs hangokra való érzékenységről van itt elsősorban szó, vagy általában a hangadásokra való speciális érzékenységről, függetlenül attól, hogy egyébként az a hangadás milyen fajtól származik. Ezzel nem tudtuk. Egy olyan kísérletet raktunk össze, ahol ezt a kettőt egyszerre tudtuk vizsgálni. Tehát egyszerre figyeltük azt, hogy elkülönül-e a hangadások feldolgozása a más környezeti zajokétól, illetve hogy elkülönül-e a fajtárs hangok feldolgozása a bármilyen más hangokétól, és hogy ez a két feldolgozási mechanizmus valóban különböző mechanizmus-e, vagy pedig igazából ugyanannak a dolognak két arcáról, vagy két megnyilvánulásáról van szó.
Hogy néztek ki ezek a kísérletek, mert ezeknek külön érdekességük, hogy itt már nem csak emberekről és kutyákról volt szó, vagy van szó, hanem házi kedvencként tartott törpemalacokról.
Nagyon izgatottak voltunk, amikor ezt a kísérletet elvégeztük, mert most először próbáltunk meg egy másik házi kedvencként tartható fajjal dolgozni, a kutya mellett, olyan malacokkal, amelyek egyébként otthon laktak egy családnál, ugyanúgy házi kedvencként nevelkedtek, ahogy a kutyák. Tréningezés nélkül dolgozunk állatokkal, rárakunk EEG elektródákat a fejükre, és a fej felszínről vezetjük el az elektromos aktivitást. Egy néhány perc ismerkedés után el tudtuk kezdeni ezeknek az elektromos aktivitásoknak a mérését. Nagyon fontos, hogy ezek a vizsgálatok nem invazív módon zajlanak, és ráadásul olyan állatokkal, akik semmilyen módon nincsenek lekötözve sem, szedálva sem, és ebben az esetben ezeknél az EEG vizsgálatoknál tréningezve sem. Ilyen agyi aktivitást mérő vizsgálatokat nagyon-nagyon ritka, hogy sikerülne elvégezni különféle állatokkal, és hát kutyán kívüli ilyen mérések nem is nagyon voltak. Mi is először vizsgáltuk a malacokat.
Hogyan történt ez? Milyen információkat kaptak a malacok, meg az emberek, meg a kutyák? Mert azt értem, hogy az agyi elektromos jeleket elektroenkefalográffal vezették el.
Ez egy nagyon egyszerű kísérlet volt. Semmit nem kellett csinálni a kísérleti alanyoknak, csak figyelmesen hallgatniuk. Hallottak emberhangokat, kutyahangokat, malachangokat, meg egyéb környezeti zajokat. Ezt a négy hangtípust hallgatta mind a három faj. Apró, rövid hangadásokat véletlenszerűen összekeverve, sokszor egymás után. És utána egy elég sok lépcsős elemzés során megpróbáltuk megállapítani, hogy úgy átlagosan azokra a hangokra, amelyeket ember adott, vagy kutya adott, vagy malac adott, vagy környezeti zajok, szóval, hogy melyikre milyen agyi aktivitás mutatkozik az általunk elvezetett elektródák jeleiből.
Mit kaptak?
Azt találtuk, hogy mind a három fajnál van egy fajtás hangokra való eltérő érzékenység, emellett viszont malacnál is, meg embernél is láttunk egy másik mechanizmust, egy másik érzékenységet, ez az általános hangadásokra való érzékenység, tehát nem a fajtás hangokra való specializálódás, hanem az, hogyha bármilyen, akár embertől, akár malactól, akár kutyától hall hangot egy ember vagy egy malac, azt másképpen fogja feldolgozni, mint hogyha egy környezeti zajt hall. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgynevezett eseményhez kötött potenciálokat, válaszokat nézünk, tehát megnézzük, hogy a hang kezdetétől, ami mondjuk 0 millisekundumnál van, mikor bontakozik ki az átlagos jel másképpen, az egyik hangadásra válaszul, meg a másik hangadásra válaszul. És azt találtuk, hogy az embereknél is, meg a malacoknál is, már az első 200 millisekundumban elválik az általában a hangadásokra mutatott agyi válasz, a környezeti zajokra mutatott agyi válaszoktól, míg a mindhárom fajnál talált fajtás hangokra való elkülönülés egy másik mechanizmus lehet, mert ezek a válaszok csak 300 millisekundum után kezdtek el elkülönülni embernél is, kutyánál is, meg malacnál is a nem fajtás hangokra adott agyi válaszoktól.
És a kutyáknál nincs meg ez az érzékenység a hangadásra, csak az embernél és a malacnál?
Meglepődtünk, kicsit zavarba is jöttünk attól, hogy ha egyszer ez egy ilyen ősi jelenségnek tűnik, ha a malac és az ember, akiknek a legutolsó közös őse 90 millió évvel ezelőtt élt a Földön, egyaránt mutatják ezt az általános hangadásokra való érzékenységet, akkor miért nem mutatná ezt a kutya is? Mi ezt most nem találtuk meg, de nem gondoljuk, hogy biztos nincs nekik egy ilyesfajta érzékenységük. Az biztos, hogy ez náluk gyengébb, mint a fajtás hangokra való érzékenység, vagy mint ugyanez az érzékenység malacoknál vagy embereknél. A mi egyik ötletünk erre az, hogy a válasz a faj sztoriában keresendő, abban, hogy a kutya egy ragadozó ősből származott le, a malac pedig zsákmányállat. És az emberek sem ragadozóként élték az életüket, vagy az ősi főemlősök. És ez azt jelentheti, de persze ez csak spekuláció, hogy az emberek és a malacok ősei esetében sokkal fontosabb volt, hogy különféle zajokra, különféle más állatoktól jövő hangadásokra is kiéleződjenek, mert ezeken múlhatott a menekülési képességük, a túlélésük. Kutyánál pedig az ő zsákmányszerzésük az úgysem elsősorban ezen múlott, ragadozóként pedig bátrabban mozoghattak a világban, enélkül a az általános hangadásokra való kielezettség nélkül is.
Mi következik mindebből? Mi következik abból, hogy mind a három faj érzékeny a fajtársaktól jövő hangokra, és mi következik abból, hogy a malac és az ember különösen érzékeny más fajok hangjaira?
Mind a két esetben azt látjuk a fajtárs hangokra való általános érzékenység esetében is, és az általános hangadásokra való embernél és malacnál meglévő érzékenység esetében is, hogy itt valamilyen ősi mechanizmusról van szó. Valami olyan mechanizmusról, ami az emlősöket már 90-100 millió évvel ezelőtt is jellemezhette. Nem olyan mechanizmusokról, érzékenységekről van szó, amik esetleg a beszéd megjelenésével váltak volna fontossá az embernél, hanem nagyon régen egy ősi emlősben kialakult mintázatról, és hogyha ezt így nézzük, ha arra gondolunk, hogy élt valamikor még a dinoszauruszokkal együtt, élt egy olyan picike emlős, aminek már ugyanúgy nagyon fontos volt, hogy általában a hangadásokat elkülönítse a nem hangadásoktól, vagy a fajtás hangokat a nem fajtás hangoktól, akkor ez egy kis lehetőséget ad nekünk arra, hogy elképzeljük, milyen lehetett a szociális élete, vagy milyen lehetett a közösségében navigálási képessége, vagy lehetősége, vagy eszköztára ennek a nagyon régen élő emlősnek, ami még akkor bőven nem is volt annyira elterjedt, vagy annyira domináns az állatvilágban, mint ahogy az emlősök mára ilyen dominánssá váltak.
Segítheti ez a beszéd kialakulási mechanizmusának megértését, vagy ez attól túl messze van?
Fantáziálni tudunk csak, de az, hogy a hangadások és azon belül is a fajtás hangok ilyen kiemelt szerepet kapnak az agyban, nyilván támogathatta azt, hogy ez legyen az az érzékleti modalitás, hogy ez legyen az a tér, amiben a számunkra legfontosabbá váló kommunikációs rendszer, a beszéd, a nyelv megjelenhetett. És nyilván az, hogy a hangadásokkal hogyan tudunk úgy általában dolgozni, milyen agyterületeink vannak arra, hogy kifejezetten ezeket a hangokat dolgozzuk fel hatékonyan, az nyilván valahol magyarázatot adhat arra is, hogy miért válhat a beszédfeldolgozás is egy ilyen jól működő, hatékony rendszerré az emberi agyban, mert megvannak hozzá azok az ősi alapok, azok az ősi hangadás feldolgozó alapok, azok a kiemelt érzékenységek, amik noha eredetileg a fajtás hangokkal vagy más fajok közti tájékozódásban segítettek, mostanra viszont már lehetőséget adnak nekünk arra is, hogy nagyon ügyes beszédfeldolgozók legyünk, és ezáltal nagyon jól használjuk a sokkal bonyolultabb kommunikációink során is a beszédet, a nyelvet.
Andics Attila agykutatót, az ELTE neuroetológiai kutatócsoportjának vezetőjét hallották, kutyák, malacok és emberek hangfeldolgozásának összehasonlításáról. Madárdalok, csíp-csirip nyelvjárások, brit kutatók megfigyeléseiről Tóth Vali számol be Londonból.
A madarak leginkább napfelkelte előtt nagyjából egy órával énekelnek a leglelkesebben, amikor még mindenütt csend és nyugalom honol. Ez elvileg lehetővé teszi, hogy a hang messzebbre jusson, és így legalább 20-szor hatékonyabb legyen, mintha ugyanezek a madárhangok délben hangzanának fel. Ilyenkor érdemes igazán megfigyelni a madarak énekét. Azt, hogy az egyedi harmóniák miként olvadnak össze egy sokszínű kórussá. A madarak azonban nem egyformán énekelnek mindenütt, állítja Louise Gentle, a Nottinghami Egyetem természetvédelmi tanszékének professzora. Van-e a madaraknak akcentusa, teszi fel a kérdést. Szerinte annyi biztosan állítható, hogy még ugyanazon faj egyedei közt is jelentős különbségek lehetnek. A növendékei például nemrégiben kék cinegék énekét rögzítették, az országban több helyen is. Az, hogy mennyire volt egyszerű vagy díszített a dallam, milyen regiszterben és mennyire hosszan szólt, több eltérést is mutatott, amit ő regionális dialektusként határozott meg. Például a cinegék és a fekete rigók esetében is. A brit citromsármányok éneke pedig például két jól megkülönböztethető dialektust mutat. Ezek a madarak az 1870-es években elkerültek Új-Zélandra, ahol az ottani egyedek éneke 7 különböző dialektusra osztható. Ráadásul az új-zélandi madarak még azt a 19. századi brit dialektust használják ma is, ami azóta Nagy-Britanniából már teljesen eltűnt, kihalt. Ennek legvalószínűbb oka az, hogy brit földön drámaian csökkent a citromsármányok száma. Ezek a madarak szinte teljesen kipusztultak. A legtöbb madárfaj egy bizonyos dialektusban énekel, amelyet a szüleitől vagy a szomszédoktól tanult. Így a regionális akcentusok gyakran egymást átfedő földrajzi mozaikot alkotnak. A kutatók szerint így, hasonlóan a brit emberi beszédhez, 4 fontos, ikonikus dialektus jellemző a brit madarakra is. Ezek a Newcastle, Manchester, Kelet-London és Liverpool környéken elterjedt variációk. Az is érdekes, hogy még egyes madárfajok, milyen például a kakuk, hozzák magukkal a rájuk jellemző éneket, a bonyolultabb zeneiségű dallamokat trillázó madaraknak bizony meg kell tanulniuk énekelni. A fiatal madarak egyfajta alapsémát, sablont örökölnek, és ehhez adják hozzá azokat az új elemeket, amelyeket maguk körül tapasztalnak. Például a kutatók megfigyelték, hogy a fogságban elszigetelten nevelt pintyek egyszerű dallamokat énekelnek. A vadon élő pintyek viszont már életük első heteiben bonyolult variációkat tanulnak meg a szüleiktől, vagy a szomszédos egyedektől, illetve a következő költési periódusban megismert fajtársaktól. A madarak persze kénytelenek alkalmazkodni az emberekhez is. A városias területeken, például az autók és a gépek zajához is. Így az ott élő madarak magasabb hangon énekelnek, mint a mezőn vagy falusi környezetben élő társaik, mert a magasabb hang jobban képes túlharsogni a városi alapzajt. És nem csak a hangmagasság módosul. A széncénegék például rövidebb és gyorsabb dallamokat produkálnak, mint az erdőben élő cinegék, a fekete rigók pedig hangosabban énekelnek. Ráadásul városias környezetben a madárdal csak rövidebb távra jut el az épített környezet akadályai miatt. A közlekedés okozta zaj, illetve a mesterséges fény miatt pedig a városi madarak reggel korábban kezdik az éneklést, mint tennék azt a mezőn.